Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Nagyon érdekes témát fogunk most boncolgatni, mégpedig a vizuális keresést, és hogy ebben kicsit jobban lássunk. Itt van velünk a stúdióban Szőlősi Dániel, a Picturio alapítója. Remélem, jól mondtam. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Jól mondtad, bár sokan mondják Picturionak is.
Igen?
Kettő helyes, főleg okay. Amerikában használják ezt az utóbbit.
Na, úgy, szóval, hogy... nyilván a képek vannak benne a névben is. Mi ez a Picturio, és kik vagytok, mit csináltok?
Nagyjából 2 évvel ezelőtt kezdtük ezt a vállalkozást, és egy olyan technológiát kezdtünk akkor fejleszteni, ami vizuális hasonlóság megállapítására szolgál, és azzal a céllal kezdtük ezt a technológiát akkor kifejleszteni, hogy a fotósokon segítsünk. Én magam is egyébként amatőr fotós vagyok, és a kor csapatban mindnyáján szeretjük a képeket, és hát készítettünk egy olyan szoftvert, ami gyakorlatilag képes automatikusan összecsoportosítani a fotókat, ezeket értékelni, és a fotósok segítségére tud azáltal válni, hogy hát a fotóválogatást...
Ja, értem, tehát,
az idejét jelentősen le tudja csökkenteni.
Tehát hétvégén mondjuk kirándulunk, és akkor rengeteg fotó születik az erdőben, rengeteg a kocsmában utána, de közben azért fotózunk egy pár ételt is, hogy miket ettünk, és van mondjuk 500 fotóm, akkor azt átválogatni borzasztó nehéz lenne, de ez megcsinálja magától.
Így van, és képzeljük azt is el, hogyha valaki profi fotós, mondjuk egy esküvőn elő 2000 fotót, akkor az mekkora hát szívás másnap azzal kezdeni a napot, hogy a 2000-ből azt az 50-et kiválassza, mint az ifjú pár a végén megrendel az albumba. Úgyhogy alapvetően akkor is inkább már az üzleti felhasználásra terveztük ezt a szoftvert. Az a helyzet, hogy egészen jól ment, egészen odáig, amíg ezért pénzt kellett a fotósoknak már kiadniuk, tehát egy freemium modellben kezdtük el a működést.
Az interneten van, pénzért az ingyen van.
Így van. Úgyhogy akkor kaptunk befektetést a cégbe, és hát ugye az úgy szépen kopott az a pénz, és hát vakargattuk a buksinkat, hogy mit kellene csinálni, és hát a B2C-ből átmentünk a B2B-be, és a szektort is elhagytuk, és az e-commerce-be vándoroltunk át, ugyanis itt hát óriási lehetőségek, óriási pénzek vannak ennek a technológiának a hasznosítására.
Okay, hogyan lehetett átvinni a kereskedelmi szektorba ezt az egészet? Mi az ötlet?
Hát itt igazából a technológia az ugyanaz, itt üzletileg kellett nekünk a mindsetünket átalakítani. Az ötlet a következő nagyon egyszerű, a mobiltelefonunk kamerájával készítünk egy képet arról a tájról, amit szeretnénk megvásárolni, és gyakorlatilag ilyen módon indítjuk el a keresést a webshopban, nem a klasszikus kulcsszavas, összetett keresős vagy tallózós módszerrel, hanem egy kattintás, és már indul is a keresés.
Tehát szeretnék egy ilyen kulacsot mondjuk például, aha, mert megláttam, hogy ez a Mihálovics Andrásnak milyen szép kulacsa van, neked
tehát
is kell
az
ilyen.
A tiéd.
Jó, hát most, ja. Szóval akkor te szeretnél egy ilyet, de nem mondom meg, hogy hol, sőt nem is ismersz engem, csak mellettem ülsz a vonaton, mondjuk befotózza, és akkor rögtön indul a keresés?
Rögtön indul a keresés, azért az üzleti modell szempontjából azt még érdemes elmondani, hogy nekünk a partnereink a webshopok, tehát nem egy olyan B2C alkalmazást kell elképzelni, ahova be van kötve a sok-sok webshop, hanem alapvetően a webshopba kell oda menni, és ilyen módon indítjuk a keresést, a jelenlegi modell szerint. Tehát, hogyha neked a kedvenc márkád, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, valamelyik ilyen outdoor márka, akkor te már fel is csapod azt a webshopot, és nem a kulcsszavas kereséssel, hanem a vizuális kereséssel indítod el a keresést.
Aha, értem. Mekkora maga ez a piac, ami azt mondtad, sok a lehetőség, és ezzel lehetne monetizálni az ötletet?
Az e-marketer kutatása szerint nagyjából egy ilyen trillió dolláros piacról van szó, hogyha a kiskereskedelmi e-commerce nézzük, és 2020-ig minden évben kétszámjegyű növekedést prognosztizálnak. Ehhez még azt érdemes megjegyezni, hogy Amerikában 2016-ban a mobilról indított vásárlások száma több mint 70%-kal nőtt, és ez a növekedés 2017-ben sem állt meg. Úgyhogy ha a trendeket nézzük, akkor pedig azt lehet látni, hogy 2018-ra a mesterséges intelligencia még további elterjedését, a mobileszközöken történő vásárlás még jobban történő megerősödését, és a photoshoppingot mondják nagy trendnek, ami jelen esetben ugye nem képmanipulálás, és nem is képvásárlás jelent, hanem képalapú vásárlást, úgyhogy ez a három dolog, ami...
De ezt hogy kell elképzelni, mert én láttam olyan futurisztikus dolgokat, hogy megy a film, ugye egy mozifilm, vagy egy tévifilm, teljesen mindegy, ugye ki van írva, hogy termék megjelenítést tartalmaz, és ezt már az okos szemüveggel próbálták valahogy összevonni, hogyha te ránézel, és egy nem tudom, tetszik egy bútor, amiben épp Han Solo üldögél, és rákacsintasz, és akkor a szemüveg megkeresi neked, hogy ezt hol lehet megvásárolni, és ott azon nyomban le is tudod adni a rendelést, ha úgy tetszik.
Nyilván idáig is el tud jutni ez a dolog, én inkább ugye saját üzleti modellünket úgy pozícionáltuk egy picit, hogy nekünk egyszerűbb legyen, és mi minél több webshoppal tudjunk leszerződni, és utána a B2C értékesítést azt már maga a webshop intézi. Uh-huh. Én egy eszközt, egy technológiát adok a kezébe, és egyébként az sem véletlen, hogy a tavalyi évben rekordárbevételt generáló Amazon az elsők között vezette be ezt a vizuális kereső szolgáltatást. Ugye az Amazon tavaly 180 milliárd dollárt csinált, az rekordnak számít, és a profitja is 3 millió dollár fölötti. Úgyhogy nekik van ez a szolgáltatásuk, az eBay-nek is van ez a szolgáltatás, a Pinteresten is van már ilyen szolgáltatás. Azt megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez saját fejlesztés, vagy ők is igénybe veszik valahonnan ezt a technológiát, de mi egy olyan technológiai szolgáltatóként pozícionáljuk magunkat a piacon, akik webshopoknak tudják ezt a szolgáltatást adni. Hasonlóképpen ugye vannak ezek a kiegészítik a keresést, amikor elkezdett beírni típusú okos keresők, mi is egy ilyen technológiai szolgáltató vagyunk.
Oké, tökre érthető az egész, és abszolút logikus is a dolog, hogy egy mozdulattal az ember nem kell irkálnia, nem kell semmit csinálnia. Végül is talán az vetekedhet vele, hogyha az ember bediktálja, hogy mit szeretne. Tehát ez lehet valószínűleg a nagy konkurense ennek, de nyilván mind a kettőben hiba lehetőségek vannak, nem tudod a nevét pontosan annak a dolognak, nem tudod jól leírni, félreérti a mesterséges intelligencia, hogy mit szeretném, na és akkor ide eljutunk a képfelismeréshez, és ami egyébként egy borzasztó nagy boomban van jelenleg, a Google-nak is rengeteg szolgáltatása van, ami ezen alapul, többek között mondjuk, hogyha utazol, befotózol valamit, és akkor megmondja, hogy mi az az épület, hol vagy, mesél róla, stb. De azért azt is látjuk, hogy és egyre jobb nyilván, mint ahogy az összes ilyen mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatás, de azért vannak hiba lehetőségek. Tehát mi az, amivel meg kell küzdeni, vagy hol vannak a határok jelenleg?
A mi értékajánlatunk azt gondolom, hogy azoknál a típusú webshopoknál a legmagasabb, ahol a termékeknek erős vizuális tartalmuk van. Tehát a megjelenés egy fontos szempont, és itt említeném meg a divatot elsősorban. Ugye ruha, cipő, táska, sál, kiegészítők, ezek szépek, színesek, van egy adott formájuk, egy mintájuk, és ez esetben a vizuális keresés az nagyon nagy fokú találati eredménnyel tud szolgálni.
És a kutya vagy croissant jellegű ugye, problémák, ugye a kevésbé fájtfüle kedvéért lehet úgy fényképezni ilyen sárpely kölyköket, hogy azok megszólalásig hasonlítsanak egy croissanthoz, vagy csivavákat úgy, hogy egy muffinhoz hasonlítsanak színre, és hogy ezeket egy gép, még amikor most néztük ezt a csivavást Endrével, még az embernek is így hirtelen, tehát így első ránézésre semmiképpen nem tudod némelyik képről megmondani, hogy az kutya vagy sütemény, de hogyha ránézel, ráfókuszálsz, és tényleg arra koncentrálsz, akkor az lehet. Na most egy gépi intelligenciának ugyanezt?
Egy gépi intelligenciának az ugyanilyen kihívás, ugye azért is hívják a mesterséges intelligenciát intelligenciának, mert az emberihez hasonló módon épül föl, és egy fontos dolog az ilyen típusú neurális hálók betanításánál az úgynevezett annotáció, vagy betanítás, vagy megismerés folyamata, ami során pont egy ilyen képet is akár be lehet a humán intelligencia által tegelni, és meg lehet mondani, hogy ez most chihuahua, ez pedig croissant, ez meg muffin, és akkor az adott képhez az intelligencia már tudni fogja, hogy mit ábrázol, és minél több ilyen annotáció és tanulási folyamatot hajtunk végre, annál pontosabb lesz utána talált. De egyébként ezt a konkrét példát én most haza fogom vinni, és meg fogom nézni, hogy hogy
mit tudatítjétek ezzel kapcsolatban.
Hogy beszélj picit a háttérről a dolognak, már amennyit lehet anélkül, hogy sérülne az üzleti modelletek, vagy a üzleti titkok, hogy működik ez? Létrehoztatok egy ilyen adatbázist? Írtatok egy ilyen programot? Vagy van egy mesterséges intelligencia, hogy tanul a...
Igen, mi egy saját szellemi alkotást hoztunk létre, az IP-nk az Amerikában van, egy amerikai cégünk van, és hát gyakorlatilag pontosan így történt, hogy a csapatban egy kutató, a Mike Szabi, ő megálmodta ennek a működését, ő több mint 15 éve ezzel foglalkozik már, neurális hálókkal és képfeldolgozással, és ugye amikor még a fotós technológiát kezdtük fejleszteni, akkor igenis megfogtunk sok-sok ezer képet, csináltunk hozzá egy ilyen kis tegelő alkalmazást, pontosabban nem tegelőt, hanem egy ilyen bizonyos paramétereket be lehetett rajta írogatni, és ezen keresztül tanítottuk meg a rendszert, és akkor itt mondanám el azt, hogy mi a technológiai előnyünk a piacon elérhető hasonló megoldásokhoz képest, az, hogy mi szemantikailag a képeket nem értelmezzük.
Aha.
Ami azt jelenti, hogy nem akarjuk mindenáron tegekbe és kategóriákba bele szuszakolni a képeket, tehát a croissant versus kutya esetnél mi nem fogjuk azt tudni, hogy ez most egy kutya vagy croissant, de azt meg fogjuk tudni mondani, hogy egy kutyára hasonlít jobban, egy croissantra hasonlít jobban. Ez egyfajta analóg hasonlóságvizsgálat, nem digitális.
Azon röhögtem, hogy azt nem fogjátok tudni, hogy kutya vagy croissant, de hogy $5 kerül és kapható.
Azt igen. És akkor mindenki döntse, hogy kutya vagy croissant, igen.
És akkor le. Nagyon jó. De viccen kívül, magának az egész mesterséges intelligenciának mi a kockázata a ti esetetekben? Van-e neki? Vagy el lehet
van
tanítani,
olyan kockázat, hogy a mesterséges intelligencia, igen, el lehet, ugye le kellett lőni a Microsoftét, mert rasszista, fasiszta, szexista lett hirtelen, mert félreinformálták ugye a cseppet sem jó szándékú felhasználó.
Hát nyilván, aki dolgozik, az hibázik, és az a gépre is igaz. Itt nyilvánvalóan a mi technológiánk az egy zár dolog, és mi ezt odaadjuk használatra a webshopoknak, és az az ő felelősségük, hogy milyen tartalommal fogják ezt használni. Úgyhogy ebből a szempontból én nem érzem ezt kritikusnak, mert mondjuk egy barkácsáruházban felelhető közel 40 ezer termék közül, nem tudom, hogy melyik lehet kompromittáló ilyen szempontból. Úgyhogy, ami talán mondjuk szóval, a divatnál talán lehet
próbáljuk meg egyszer. Te eladjátok nekik, és onnantól kezdve az már az övéké, és ők tanítják majd, nem így van?
Nem. Tehát a tartalom az övék. A megoldás a miénk, a tartalom az övék.
De amit ott tanul, azon a szájton...
Ez mindig szerződéses megegyezés kérdés. Alapvetően mi szeretjük azt, hogyha az IP fejlődése az nálunk marad.
Stimmel.
Hát nem szeretnénk az A barkácsáruháznak egy sajátot fejleszteni, a B ruhamárkának egy más miatt. Pont ez ilyen módon tud sokkal jobban az alapalgoritmus meghízni.
Olyan szempontból tévedhet-e, hogy nem azt dobja ki mégsem, amit én?
Hát hogy ne. Persze, hogy tévedhet, de erre vannak trükkök, például az, hogy oda rakunk termékkategória szűrőket, még a vizuális szűrő mellé, és akkor ezzel tudjuk a találatokat szűkíteni, tehát mindjárt tipikus ilyen, hogy csavarhúzótól álló lámp, ezek mind ilyen hosszúkás vonalszerű képződmények, és ilyenkor Vagy az segít, hogy nagyon-nagyon rá kell tanítani, vagy az segít, hogy egy kategória szűrőt mellé tekint.
Hát mert nekem egyszerűbb jutott eszembe, hogyha van mondjuk egy együttes, akitől egy lemezt szeretnék, és ugye nem az dobálja ki, hanem folyamatosan azokat a pólókat, amire az a lemezborító van nyomtatva. Mert az viszont tök ugyanaz,
igen.
Azt nem tudja megkülönböztetni, ha viszont van egy szűrő benne, akkor könnyen eljutunk a ruházattól. Aha. Mi a következő lépés ebben a technológiában szerinted? Vagy mi az, amit szeretnétek elérni?
Hát most az üzletfejlesztésre koncentrálunk, és szeretnénk egyre több webshophoz ezt a technológiát eljutatni. Most Magyarországon tárgyalunk több webshoppal is, de miután ez egy globális megoldás, ezért az ország határa ennek nem tud kereteket szabni. Úgyhogy most ezeket a projekteket visszük, és egyre többet szeretnénk ilyesmiben.
A különböző megoldások egyébként így versengenek egymással? Tehát, hogy nem tudom én, ti a világpiacon vagytok megmérettetve, amerikai, angol, orosz, nem tudom én, mindenféle hasonló megoldással kapcsolatban?
Vannak ilyen jellegű megoldások, nyilván ez egy globális verseny, így van, viszont ahogy az előbb is mondtam, nekünk van egy ilyen technológiai megkülönböztetünk, hogy mi nem tegelünk, hanem tisztán vizuális hasonlóságra épülünk. Ezért azt gondoljuk, hogy sok esetben ezzel a technológiai előnnyel előrébb tudunk kerülni a versenyben.
Oké, hát sok sikert ebben, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és kíváncsiak vagyunk, hogy hova fejlődik ez az egész. Úgyhogy
köszönöm
akkor teljeszkedésben is sok sikert. Szőlősi Dániel volt itt velünk, a Pictorio alapítója, és vizuális keresésről beszélgettünk Euréka élmény rovatunkban.
Euréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.